Zakopan Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Számos beruházás indul a közeljövőben Egerben és térségében. Második éve működik a Sárospataki Tokajhegyalja Egyetem által indított Pataknet program. Valódi párbeszédre teremt lehetőséget a Roma Café Miskolcon is. Ezek majd műsorunk fő hírei, tartsanak velünk. Számos beruházás indul a közeljövőben Egerben és a térségben, jelentette be dr. Pajtók Gábor. Az országgyűlési képviselő elmondta, a kórház energetikai fejlesztése mellett a város környéki és a várost átszelő utak is megújulnak a közeljövőben.
Ebben az évben elkezdődik és be is fejeződik ismereteink szerint az Eger Szalókkal összekötő útnak a teljes rekonstrukció és felújítása. Hangozzon el, hogy ebben az évben hamarosan elindul és megvalósul az Egert Noszfajjal összekötő alsórendi útnak a teljes rekonstrukciója. Egyelőre az egész útszakasz 90%-át érinti erre a felújítás. Határozott vagyok abban, hogy egyrészt az a szakasz is, amely most nem érintett a rekonstrukcióval, az is megújuljon, illetőleg a Noszvaj és Bogás közötti, amely a határig tartó útszakasz is, mert az is nagyon rossz műszaki állapotban van. Mindemellett az egriek hamarosan érzékelhetik, hogy a városon átmenő 25-ös négysávos útnak a teljes átmeneti szakasza az ugyancsak egy teljes rekonstrukción fog átesni, ami rendkívül fontos, mert igencsak időszerű, nagyon rossz műszaki állapotban van, zajterhelést illetően is. Tehát ez is egy rendkívül indokolt beruházás, arról nem is beszélve, hogy mintegy előkészíti az M25-ösnek a Egert elkerülő szakaszának a építési munkálataihoz kötődő időszakot, tehát egy teljesen felújított út várja a közlekedőket, amíg az a másik beruházás megvalósul. És a város nagyon előrelátóan, ezzel párhuzamosan a 25-össel egy időben felújít két nagyforgalmú utat is, amelyek gyakorlatilag szintén azt vannak hivatva elősegíteni, hogy amikor az M25-ös elkerülő szakaszát építik, akkor itt az egri még fokozottabb forgalom az gyakorlatilag amennyire csak lehet az a legjobb körülményeket biztosítsa a egrieknek a közlekedésre.
Második éve működik a Sárospataki Tokajhegyalja Egyetem által indított Pataknet program. A kezdeményezés nem csak pályaorientációs célra jött létre, hanem egyfajta laza hálózati kapcsolatot és közös programokat kínál a térség csatlakozott intézményei számára. Az indulás után eltelt időszak tapasztalatairól Csatlósné Komáromi Katalint, az Egyetem Társadalmi Kapcsolatokért felelős igazgatóját hallják.
A Pataknet hálózat hivatalosan 2024. szeptemberében indult el az egyetem koordinációjában. Valójában a térségi általános és középiskoláknak egy ilyen laza hálózat tehát hoztuk létre, amely hosszú távon a ott tanuló diákoknak, középiskolásoknak is, illetve kisebbeknek is a továbbtanulási szándékait, egyfajta pályaorientációját jelenti. Egy mentorpedagógus segítségével olyan támogatást, élményeket, közösségi programokat nyújtunk, amelyek talán a tanulás világába és mindenképpen a tudástranszfer növelése érdekében mozdítja el a tanulókat. Nyitotta a közösségünk, szép számmal jöttek iskolák az első évben, ebben a tanévben is bővült ez a kör, és úgy, ahogyan ezt gondoltuk is, mindenféle típusú általános és középiskola fenntartótól függetlenül megtalált ebben a hálózatban a helyét. A tanév során több programot kínálunk, ami a Pataknet hálózat iskoláinak szól. Első körben ugye az történik, hogy minden tanév elején egy pályázatot ír ki az egyetem, amire iskolánként egy mentorpedagógus pályázhat, aki vállalja, hogy ezt a típusú kapcsolattartást és a programok koordinációját helyi szinten elvégzi. Ezeknek a pályázatoknak az elbírálása után október végén indul meg valójában a közös programok sora, és hát mondhatom, hogy ebben mind a pedagógusok számára van egy csomag, akár a mi képzéseink való részvétel, akár a szakmai konferenciáinkon, tudományos diákköri eseményeken való részvétel, és a diákok felé, amiben pedig különböző versenyprogramok, de akár említhetem az egyetem által működtetett színházi bérletsorozatot, a nyílt napot, a pataki diák leszek városismereti és helytörténeti vetélkedő, tehát sok-sok olyan dolog, ami sportprogramjaink, sárkányhajó verseny, tengerszemtúra, ahol élesben belekóstolhatnak abba, hogy milyen hangulatú itt egy rendezvény, kik azok a diákok, akik már itt tanulnak. Természetesen nagyon inspiráló, hogyha van olyan hallgatónk, akik már ebből az iskolai közösségből érkeztek, tehát van egyfajta kapocs számukra. Másrésztről viszont az is nagyon jónak mondható, és ez szándékunk is, hogy az iskolák közötti hálózat erősödjön, tehát ne csak az egyetem által generált programok kerüljenek fókuszba. Így most már ebben az évben az Árpád vezérgimnázium például a pénzügyi tudatosság apropóján szervez rendezvényt valamennyi iskola számára, de ilyen volt a Rákóczi Általános Iskola által novemberben megvalósított Klebersberg nap, ahol szintén az iskola hálózat több partner intézménye ott volt, és egy kiváló, nagyon sokoldalú Magyarország értékeit bemutató programnak lehettek részesei.
Napjainkban komoly problémát jelentenek a különböző bántalmazási formák, melyekkel bárki találkozhat, akár az utcán, akár otthonában. A nyíregyházi Zai Anna Technikum és Kollégium, illetve a Rotary Klub Nyírség Interakt közösségének szervezésében tartottak prevenciós programot az abúzus, a szexuális bántalmazás és az iskolai bántalmazás témájában az intézményben. A rendezvényen számos technikum és szakképző intézmény diákjai is részt vettek. Tudni Rába Irita, a Zai Anna iskola szakmai oktatója elmondta, mi vár egy áldozatra azután, ha már megtörtént a baj. Hangsúlyozta, sokan nem tudják, mi történik majd ilyen helyzetben, ezért bizonytalanok lehetnek.
Elsősorban érkezhetnek különböző módon hozzánk ilyenkor a hölgyek, egyedül, teljesen családtal, baráttal, mentővel, esetlegesen rendőri kísérettel. Nagyon fontos a kommunikáció, hogy az egészségügyi ellátó személyzet nagy hangsúlyt vettessen erre, hiszen egy kiszolgáltatott helyzetben van, egy fokozott érzelmi állapotban, ezáltal sokkal sérülékenyebbek ilyenkor a hölgyek és a nők. Amikor megérkezik hozzánk, történik egy általános egészségügyi állapotfelmérés, amikor megnézzük, hogy milyen állapotban érkezik. Attól is függ maga a vizsgálati eljárás, hogy mikor történt maga az eset, hogy órákkal ezelőtt esetleg, vagy hetekkel ezelőtt esetleg. Ilyenkor más ugye az ellátásnak a láncolata.
Hegedűsen állt a Rotary Interact közösségének vezetője elárulta. A program ötlete a klub középiskolás korosztályától származott. Hozzátettem, a fiatalok mindig hasznos témákkal állnak elő.
Interakt tagozatunk fiatalai, tehát a középiskolás tagozatunk leginkább kacsát úsztatni szeret. Ez volt eddig a kedvenc program, valamint nagyon szereti a sérült gyerekekkel való foglalkozás, sétáltak sérült gyerekekkel, farsangot szerveztek számukra, illetve aktívan vettek részt a farsang Mikulás ünnepségeken vagy mozilátogatásokon. De online vagy személyes beszélgetéseink alkalmával fölhoznak olyan témákat, amelyeket igenis kérik, hogy ezt csináljuk meg, foglalkozzunk vele. Ilyen volt például a gerinc program ősszel, az erős hát erős jövő program, amelyen fiatalok és idősek, nyugdíjasok egyszerre vettek részt, és most ebben az évadban ez a második alkalom, most pedig ugye az abúzus a fő téma. Azt hiszem, hogy mindenki számára hasznos lesz. Már most tudom, hogy a regisztráció során 7 iskola jelentkezett be, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum iskoláiból, valamint vannak az Zrínyinek és a Kossuthnak is képviselői itt.
A rendőrség országos Roma Police Café program sorozatának következő állomását Miskolcon tartották. A kezdeményezés célja az volt, hogy valós párbeszéd alakuljon ki a helyi rendőrök és a roma közösségek képviselői között. A résztvevők lehetőséget kaptak arra, hogy megosszák tapasztalataikat, felvessék problémáikat és közösen keressenek megoldásokat. A program során a felek jobban megismerhették egymás szempontjait és jövőben mutató vállalásokat fogalmazhattak meg. A 2014 óta egyre szélesebb körben alkalmazott Police Café módszer moderált beszélgetésekkel segíti az együttműködést. A rendezvényt Szerencsi Árpád ezredes, Miskolc rendőrkapitányság rendőrfőkapitány helyettese nyitotta meg.
Engedjék meg, hogy először is Cinege László tábornokónak átadjam kicsit ügyes üdvözletét, egyéb lefoglaltság miatt, hogy nem tudott részt venni. De bár azért, hogy reggel beszélgettünk, azt mondja, nagyon-nagyon sok ilyen rendezvényen részt vett, hogy jó munkát és jó egészséget kíván. És hogyha megengeditek pár gondolatot. 2023-ban volt Borsod megyében az első ilyen Roma Police Café, amit nekem szerencsém volt részt venni. És hát el kell mondanom, hogy hát ilyen vegyes érzésekkel mentem el, és nagyon pozitív élményekkel jöttem el, hogy tényleg jókat beszélgetünk, van, akivel ott is találkoztunk, és jól megmutattuk így asztalra ezt a problémát, mert egy valós problémáról beszélünk, amit úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon hosszú idő alatt és sajnos lassan tudunk lebontani. Hiszen rengeteg elítélet él az emberek, mert mindkét oldalról azt hozzá kell tenni ebben a történetben. És ez csak kemény munkával is nagyon jó kommunikáció. Valamit kell tűzni egyébként, és valahogy ezt kell majd átültetni a hétköznapokba, hogy úgy menjem a közterületre és magára az életre, az utcára. Kicsit a rendőrségről pár gondolatot ebben a témában, hogy a kollégák vagy előítéletesek-e vagy nem. Hát azt kell mondanom, hogy bizony előítéletesek, ez a tapasztalatom, de elmondom, hogy mi ez a probléma. Kicsit játékosan azt mondanám, hogy tegye már fel a kezét, aki szereti a diótortát. Páromkor remek diótortát csinál, de akkor elfogyasztom a diótortát, nagyon klassz, nagyon jó, szuper, de az utolsó falatnál ráharapok egy dióhéjra. Semmi más nem fog nekem megmaradni az egészről, csak hogy kitölt a fogom, és hogy az egész olyan az volt, hogy hihetetlen. És pont erről beszélgetünk, hogy milyen sok munka van az, hogy a rendőr kollégák a hétköznapokban, amíg nem jöttek fiatal kollégák a közösségi kisebbségi társadalomban, akkor mi mindig csak a dióhéjjal találkozunk. Tehát akkor kimegyünk, mi mindig úgy találkozunk, hogy valamilyen ügyhöz megy illetve ötször a rendőr, és neki így egy ilyen negatív élményekkel összekötődik ez a történet. Vagy ahogy említettem, hogy Sájban is például, hogy 180 roma család, akik ott, saját tapasztalat, 11 évig voltam ott kapitány mezőkövesben, igazából a rendőrségnek 2-3 családban volt problémája.
Részműves János Tartabály polgármestere, a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának általános elnök helyettese a két fél közötti távolság leépítésének fontosságáról beszélt.
Azért tartom fontosnak, mert a rendőrök és a romák között úgy gondolom, hogy van egy szakadék, és ezt el kell tüntetni, és azt gondolom, hogy már több ilyen roma rendőrpoliszon voltam, és egyre jobban érvényesülnek a rendőr oldalról is, és a roma oldalról is azok a felvetések, amiket mi itt most vezetők meg tudunk beszélni, és a szakadék így zárul, és az éket pedig el akarjuk tüntetni. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy én itthon vagyok mindkét oldalon, roma oldalon is és rendőr oldalon is. 21 évig szolgáltam egyenruhában, számtalan kitüntetésem van azért, mert igazán jól végeztem a dolgomat, és mindig becsülettel is tisztessége, és ezt kérem én a rendőri vezetőktől is, hogy ők ezt mondják a rendőreiknek, hogyha kimennek, akkor tisztelettel és becsülettel végezzék a dolgukat, és mi is erre neveljük majd a roma gyermekeinket, már az általános iskolától is. Folyamatosan településemen is és több településen is igénybe veszük az iskolába már, sőt az óvodába is a rendőrök jelenlétét, és előadásokat tartunk közösen romák rendőrök, és próbáljuk őket arra nevelni, hogy igenis a törvényt az be kell tartatni, mert a rendőrnek egyébként egy feladata, hogy a törvényt az betartassa, és a biztonságért felel. Én úgy gondolom, hogy felnőtt három olyan generáció, akikből nagyon sokból hiányzik a tisztelet, és azt gondolom, hogy egy kicsit agresszívebbek lettünk, egy kicsit nagyobb bennünk a tűzés alán, és mindkét oldalon gondolom ezt, és ezeket kell csitítanunk, mert ha a rendőr egy sima igazoltatásnál megállít egy bármilyen lakost, tehát itt most roma, nem roma, beszélhetünk bárkiről, és ha tiszteletlenül nem kellő hangnembe kezdi meg az intézkedést, akkor én úgy gondolom, hogy ez a másik oldalról ugyanolyan hangnembe fog visszakapni, és a vége ennek agresszió lesz.
Végül az időjárásról. Jellemzően derült lesz az ég, feltyófelhőkkel, csapadék nélkül, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban mínusz 5, napközben plusz 8 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. február 25-én szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Klész Beáta, a főbb híreink egy-egy mondatban. Újabb szakmai konferenciának adott otthont a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kara. Ma éjfélig még benyújtható a kata bevallás. 9 íz elnevezéssel csokoládé, bor és vízkóstolót tartottak a Hevesvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara vendéglátó mesterklubban. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Újabb szakmai konferenciának adott otthont a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kara. A napjainkban egyre gyakoribbá váló cukorbetegség sokak számára kérdéseket vet fel. A karon tartott egésznapos szakmai tanácskozáson az egyes és kettes típusú cukorbetegség diagnosztikájáról, a korszerű kezelési lehetőségekről, továbbá eredményekről és kihívásokról tanácskoztak a szakemberek. Dr. Varannainé dr. Sós Andrea, a Jós András Csakorház gyermekosztályának vezető főorvosa a gyermekkorban kialakuló egyes típusú inzulinrezisztenciáról tartott előadást. Hangsúlyozta, a ma már a technológiának köszönhetően kezelhetőbbé vált a betegség.
A legnagyobb előrelépés azt gondolom a mai technológiában, hogy olyan folyamatosan adagoló inzulinpumpa létezik már, amit egy folyamatos glükkószenzor segítségével is lehet irányítani, és ezáltal egy olyan vércukor profilt, illetve vércukor értékeket tudunk biztosítani a gyerekek számára, amivel a lehető legjobb cserét tudjuk elérni. Tehát ez egy óriási előrelépés. Ez azt jelenti, hogy bár ugye ez azzal jár, hogy egy-egy ilyen pici kanül be van szúrva a gyerekeknek a bőre alá, de ennek a segítségével a nap 24 órájában tudjuk regisztrálni, illetve tudják a szülők regisztrálni a gyerek minden vércukor értékét, a vércukor mozgást, hogyan alakulnak étkezés előtt éjszakai órákban.
Dr. Papp Zsuzsanna, diabetológus, a Nyíregyházi Kórház 4-es számú belgyógyászati osztályának vezető főorvosa a 2-es típusú cukorbetegségről beszélt. Elárult, a hazánkban körülbelül 7-800 ezer igazolt beteggel kell számolni. Kiemelte, fontos ennek a típusnak a mielőbbi felismerése a megfelelő kezelés érdekében.
Első és alapvető változtatást kell a betegeknek foganatosítani, annak érdekében, hogy a szénhidrát anyagcseréjük helyreálljon. Ez az első az életmód változtatás, ami a fizikai aktivitás növelésével, meghatározott diéta fogyasztásával elsődleges, elengedhetetlen, és ezt követően napjainkban ma már nagyon modern készítmények állnak rendelkezésre a cukorbetegek kezelésébe. Ezek tablettás formában, illetve injektábül is készítmények is elérhetőek. És most nem feltétlenül az inzulinra gondolom. Ma már betegségmódosító terápiáról beszélünk, melybe két nagy csoport készítmény tartozik. Ezek ismerete és alkalmazása elengedhetetlen.
A konferenciának karhallgatói is nagy számban részt vettek. Dr. Sárvári Attila, az Intézet ápolástudományi és integratív egészségtudományi tanszékének vezetője szerint szükséges, hogy a karon tanuló fiatalok minden területen alapos ismeretet szerezzenek, ezért az ilyen jellegű szakmai tanácskozások mindig kiemelt szerepet kapnak.
Egyrészt itt ugye a kiállítók révén is megismerkedhetnek azokkal az új kötszerekkel, amelyek innovatívak és jelenleg alkalmazhatóak, illetve azokkal az új diagnosztikus eszközökkel is megismerkedhetnek, amelyeket most itt a gyártók bemutatnak. Nekik természetesen a képzés során ez a betegséggel hangsúlyosan foglalkozunk, tehát egyrészt elméleti szinten, másrészt a gyakorlatok során is elsajátítják azt a tudást, ami ezzel szükséges. Plusz ugye a kórházi gyakorlatok során is ugye belgyógyász gyakorlatuk van, ami során esetbemutatás történik, illetve ezeknek a betegeknek a kezelésében aktívan részt tudnak venni a hallgatóink.
A kisadózóknak ma éjfélig kell nyilatkozniuk a 2025-ben megszerzett bevételükről. A nyilatkozat pár perc alatt elkészíthető és online beadható. A további részletekről dr. Paskuné Pivko Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
Az érintetteknek a 25 katajeli űrlapon szükséges a tavaly elérte bevételükről nyilatkozniuk. Ez gyakorlatilag csak arról kell nyilatkozniuk, hogy tavaly elérték-e a 18 millió forintot. Ha az összbevétel nem ért el a 18 millió forintos értékhatárt, akkor a bevallás benyújtásán kívül nincs egyéb teendő. A kata egy rendkívül rugalmas adózási mód. Ha valaki túllépte a bevétel értékhatárt, akkor 40%-os különadót kell fizetnie, amelyet szintén a 25 katajeli űrlapon kell bevallania. A bevallás a NAV olyan felületén érhető el. Rendkívül egyszerű, nincs szükség külön segédprogramra, könnyedén pár kattintással beküldhetők a dokumentumok. A kitöltés is gyors, elektronikus azonosítás után az alkalmazás automatikusan betölti a NAV által már ismert azonosító adatokat. A felhasználónak már csak a bevételi adatokat kell beírnia. A felület elérhető mobiltelefonon és tableten is, ráadásul nincs szükség külön nyomtatása, illetve tárolása sem. A program a felhőben tárolja ugyanis az adatokat.
A vendéglátás, illetve a turizmus területén működő vállalkozások szakmai programjainak megvalósítására ad lehetőséget a Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Vendéglátó Mesterklubja. A februári Vendéglátó Mesterklubnak ezúttal a Hotel Unicornis adott otthon Tegerben. A rendezvényen 9 ízcímmel tartottak csokoládé bor és vízkóstolót, ahol többek között a generáció közti hatékony kommunikációra helyezték a hangsúlyt. A részletekről Fabuk Mihályt, a program előadóját kérdeztük, aki 1994 óta dolgozik szommeliéként.
Több szempontból is különleges: víz, csokoládé és borkóstolóval készültem, és ráadásul ez egy úgynevezett interaktív vakóstolás, tehát igazából nem tudjuk előre, hogy mit fogunk kóstolni a víz és a bor tekintetében. Készítettem kvízkérdéseket, és ez így talán még érdekesebb, még nagyobb kóstoló élményt nyújt a vendégek számára. Mi nem tudják előre, hogy mit is kóstolnak, de én természetesen segítek benne. Nem túl nehezek, nem is túl könnyűek a kérdések, de akár laikusok számára is nagyon érdekes lehet, mert közösen kóstolunk, közösen találjuk ki akár szőlőfajtát, évjáratot, borvidéket, maradék cukortartalom, és a végén szintén ajándékot kap a legjobb kóstoló pontszám szerint. Itt igazából a tapasztalatom szerint is olyan kóstolókat szeretnék most itt is elprezentálni igazából, ami bárhol egy étteremben, egy szállodában is megállja a helyét, tehát amikor jönnek kisebb-nagyobb csoportok, jönnek egy vacsorára előtte, vagy akár vacsora közben is, vagy vacsora után is, ez egy nagyon érdekes program lehet, amikor is egy borkóstolót, vagy akár egy vízkóstolót is mellé lehet tenni, és így még érdekesebbé lehet tenni egy vacsorát. Én vízszomeléként is dolgozom, és nagyon szeretem, mert a víz a gasztronómiának egy nagyon fontos része. Nagyon sokféle italt, nagyon sokféle ételt, annak a karakterét, a minőségét is meghatározza. Most három olyan vizet hoztam, óriási nagy különbségek vannak, akár illatban is lehet érezni már a különbséget, de ízben mindenképpen. Ennek is van egy technikája, és ilyenkor látjuk azt, hogy például egy fröccshöz milyen vizet érdemes választani, vagy mondjuk egy nehezebb ételhez, egy zsírosabb ételhez milyen vizet lehet választani, vagy akár egy teához, egy kávéhoz milyen alapvizet érdemes választani. Tehát ez kiemeli a különböző ízeket, de ugyanakkor, hogyha nem megfelelő vizet választunk, akkor egy kicsit torzíthatja is az adott italnak vagy ételnek az ízhatását. Szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes téma, én is ezt folyamatosan tanulom, és ilyenkor, amikor felteszik nekem is a kérdés, hogy mi az, hogy vízkóstoló, igenis lehet érezni, hogy van különböző karakter, különböző ízvilág és illatban is. És ugyanúgy, mint egy borról, lehet beszélni a termőhelyről, a terroirról, hogyan alakul ki az az ízvilág, és hogy melyik a legjobb víz, attól függ, hogy mihez válaszol. Szomjasak vagyunk ételhez vagy borhoz. Itt az alapvizekre kell gondolni igazából, édes, jó, savanyú, keserű, ugyanúgy megvan a vizeknél is.
Nagy Mária szervezetfejlesztő, coach, tréner szakmai bemutatón keresztül ismertette a fiatalabb, valamint az idősebb generáció közötti kommunikációs lehetőségeket, hiszen a nemzedékek közötti különbségek átidalása rendkívül fontos a vendéglátósok számára.
A Heves megyei kereskedelmi kamarának van egy olyan fóruma, hogy vendéglátó mesterklub, akiknek rendszeresen vannak ugye szakmai rendezvényei, én pedig coachként több témában, soft skills fejlesztés témában, illetve generációkat, itt ugye generációk együttműködése témában szoktam tréninget tartani nekik, és nagyon nyitottak a generációkkal való ismerkedés együttműködés témakörében, hiszen a vendéglátásban nagyon gyakori a fiatal generáció, a duális képzésben ugye szintén ott van a fiatal generáció, ugyanakkor az oktatók, a vendéglátásban a mesterek, ők inkább a régebb óta fiatal generáció, az X-hez tartoznak, és az együttműködés ugye nem egyszerű. Így kapcsolom a történethez, hogy nekik kevesebb idejük van arra, hogy akár egy napos workshopokat tartunk, bár ezekre máshol került korábban, és az volt a kérésük, hogy amikor van valamilyen szakmai fórumok, akkor mindig egy-egy órát tanuljunk arról, hogy hogyan lehet vezetni a fiatal generációt, hogyan lehet kihozni belőlük a legtöbbet. Úgyhogy úgy kapcsolom ide, hogy most egy órában a bor és a csokoládé után megpróbálok lenni annyira érdekes, mint a bor és a csokoládé, és egyébként a mai témánkhoz az lesz, hogy hogyan lehet bevonni a fiatal generációt. Nem is előadás ez, hogy pontosítsak. Ez egy interaktív egyórás beszélgetés, amiben persze van egy pici elmélet, mindig van egy kicsi visszatekintés és összefoglalás, de alapvetően a jelenlévők, a vendéglátómesterek hétköznapi példái és problémái kerülnek megvilágításra generációs attitűd nézőpontból. A disknek egyébként lehetne hozzá köze, tehát ez lehetne egy következő téma, az egy kicsit azért nagyobb téma, amikor a generációs attitűdön túl a viselkedéseket profilozzuk, ugye ez a diszk. Egyébként a kamarának volt már ilyen rendezvénye, legutóbb például a Tiszatavi Turisztikai Társulásnak a tagjai egy félnapos disztréningen vettek részt. Én azt gondolom, hogy a megértéssel és az elfogadással kezdődik a dolog. Nincs jobb és nincs rosszabb. Minden generáció el tudja mondani, hogy amikor ő volt fiatal, akkor a nálánál idősebb generáció mit mondott, tehát tekintve az, hogy én például X generációs vagyok. Az én szüleim, nagyszüleim először tapasztalták azt, hogy televízió előttől a gyerek szombat délelőtt a helyet, hogy kint van az állatok között vagy a földön, és azt mondták, hogy ki fog folyni ennek a gyereknek a szeme, mert állandóan a tévét nézi. És lámlám nem folyt ki, mint ahogy ma azt mondjuk a telefonra meredő fiatalokra, meg gyerekekre, hogy majd zombik lesznek, mert a telefonon nőnek föl. Nem gondolom, hogy zombik lesznek. Azt gondolom, hogy a megértés, az egymás elfogadása és az egymás értékeinek az elismerése az együttműködés alapja.
A további percekben Nagy Zoltán, a vendéglátóklub elnöke méltatja az esemény fontosságát.
A mesterklubnak mindig vannak tavaszi-őszi programjai, és idén az az első programunk, ami azt gondolom, hogy egy ilyen komolyabb szakmai program. Itt vendéglátósokat, szakácsokat, pincéreket, cukrászokat, turizmusban résztvevőket szólítottunk meg, ugyanis sikerült megnyerni Pabók Mihály urat, aki örökös szomelié tagsággal bír, és bor, csokoládé és víznek az összhatását fogják majd megtapasztalni azok, akik itt jelen lesznek most jelen pillanatban ezen a kóstolón. Van benne potenciál, én tanítok az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen is, és kimondottam turizmus vendéglátós szakosokat, és látom azt, hogy van jövőkép, tehát most már látjuk azt a generációt, aki tovább fogja vinni a turisztikát is, illetve a vendéglátást is. Azt gondolom, hogy ma ez egy nagyon nehéz kérdés, mert látjuk azt, hogy bezárnak, kinyitnak, mindig vannak új ötletek, azt gondolom, hogy ma a vevők, a vásárlók, a vendégek, azok keresik az újat. És hogyha valaki egy olyan új dolgot, vagy egy újhoz hasonló dolgot talál ki, akkor azzal tud nyerni. Viszont ehhez mindenképp az kell, amit ma is csinálunk, hogy egy okosítás, egy fejtágítás ahhoz, hogy képbe legyünk, hogy mik a mostani trendek, mi az, amit figyelnünk kell, mik a vendégigények. Tehát én azt gondolom, hogy jó úton haladunk, és van utánpótlás. Én azt gondolom, hogy ugye a legelső kérdés, amit fel kell tenni egy vendéglátósnak, hogy kit szeretne kiszolgálni, tehát ki a vendégköre. Akár egy cukrászdában, akár egy vendéglátó egységben, egy szállodában, hogy ki az, akit ő potenciálisan meg tud szólítani. Azt gondolom, hogy ez nem csak marketingfogás, hanem tényleg meg kell ismerni az embereket. Egészen mások lettek az igények, tehát más a hangsúly. Ma már nem biztos, hogy az a jó, hogyha hatalmas nagy adagokat adnak, és becsomagoltatjuk, és hazavisszük. Persze ez is egy jó dolog, meg ebbe is vannak olyanok, akik ebben élen járnak, de azt gondolom, hogy ma a trendiségen kívül, ugye ez ilyen jól hangzik ma, hogy trendi, csak ezt meg kell fogalmaznunk, hogy konkrétan mi a trendi. Ez lokálisan mindenhol más. De hogyha megtalálja azt a vevőkört, megtalálja azt a piaci részt, amit ő mindenféleképpen kitűzött magának, sikereket tud elérni. Tehát, hogy nem a tucatból kell, hogy kinője magát.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőítsék a Jézus Krisztus! Tegnapi már 4 éve volt annak, hogy a szomszédban háború kezdődött. Az évfordulón a katolikus Karitász a 693. segélyszállítmányát vitte Kárpátaljára. A szállítmányt Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke indította útjára. A katolikus Karitász a háború első napjaitól személyes jelenléttel és célzott programokkal segíti a rászorulókat, a Magyarországra érkező menekülteket és azokat is, akik Ukrajnában maradtak vagy belső menekülté váltak. A hírekben szereplő számok mögött emberi sorsok vannak, gyermekek, családok, idősek élete, akiknek a mindennapjait a háború gyökeresen megváltoztatta. A Karitász a háború kezdet óta 46.200 menekültnek nyújtott közvetlen segítséget, beleértve a segítő pontokon és a budapesti integrációs központban elért támogatottakat is. A hosszú távú kísérés részeként a menekülteket ügyintézés és információs segítséggel, közösségi és integrációs programokkal, valamint a mindennapi élet újrakezdését segítő szolgáltatásokkal is segítik. A határainkon túl is folyamatos volt a segítségnyújtás. Kárpátalján és belső Ukrajnában összesen 585 tonna adománnyal fejezték ki szolidaritásukat, amely 692 szállítmányba jutott el tehát a rászorulókhoz. A háború 4. évfordulója a nagyböjti időszakra esik, amikor az egyház különösen is a cselekvő szeretetre hív. Az MKPK nagyböjti körlevele arra buzdít, hogy imádsággal és a szeretet konkrét tettével forduljunk a szenvedők felé, és ne szokjunk hozzá a fájdalomhoz. A körlevél felidézi, a háború terheit elsőként a családok viselik, a gyermekek, idősek, a bizonytalanságban élők, valamint mindazok, akiknek a mindennapjait áramkimaradások, ellátási nehézségek és az egzisztenciális kiszolgáltatottság teszi nehezebbé. Az MKPK rendelkezése szerint nagyböjt első vasárnapjától a második vasárnapig a templomokban országos adománygyűjtést tartanak a háború sújtotta területeken élők támogatására. A beérkező adományokat a katolikus Karitász juttatja célba. Kárpátalján a Karitász helyi szervezete és munkatársai napi szinten végeznek nélkülözhetetlen munkát, a szükség továbbra is óriási, ezért minden felajánlás közvetlen segítséget jelent. A megemlékezés és a felhívás a háború kitörésének évfordulóján tegnap szervezett szolidaritási akcióban is testet öltött. A katolikus Karitász a 693. segélyszállítmányát vitte Kárpátaljára. Ezt Székely János szombathelyi megyés püspök, az MKPK elnöke indította útjára püspöki áldással. A segélyszervezet a sorozatos áramkimaradások áthidalására a múlt héten küldött 32 áramfejlesztő mellett további 5 generátort és több mint 1,5 tonna élelmiszeradományt, a hideg ellen 500 paplant és téli ruhaneműt adott át a kárpátaljai Szent Márton Karitásznak, hogy a legnehezebb helyzetben lévők számára is biztosítható legyen a legalapvetőbb ellátás. A kezdeményezés fontosságát hangsúlyozva a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke személyesen áldotta meg a szállítmányt és együtt imádkozott a Karitász munkatársaival indulásuk előtt. A püspök kiemelte, a segítségnyújtás nem csupán fizikai támogatást jelent, a reményt viszik most Kárpátaljára. A helyzet ott és egész Ukrajnában drámai, ezért szervezzük a nagyböjti országos gyűjtést is. Imádkozzunk azért, hogy ennek a rettentő háborúnak minél hamarabb vége legyen, fogalmazott Székely János. Krízishelyzeti ellátás, integrációs központ és rendszeres segélyszállítmányok. A katolikus Karitász életében 4 éve folyamatosak ezek a programok, amelyek átalakulva ugyan, de ugyanolyan elköteleződéssel és szolidaritással futnak, mint a háború elején. Fontos, hogy 4 év távlatából se felejtsük el azokat, akiknek a mindennapok fájdalmat és küzdelmet jelentenek a jelenlegi helyzetben. Mindannyian tehetünk valamit értük, amivel azt fogják érezni, hogy nincsenek egyedül, emelte ki Zagyva Rihárd, a katolikus Karitász országos igazgatója az adomány átadásakor. Senki sem tehet arról, hogy melyik országban született. Kárpátalján háborús körülmények között élnek az emberek, és sok család számára nap mint nap valós dilemma, hogy gyógyszerre vagy élelmiszerre jusson. Sokaknak az sem magától értetődő, hogy van-e fűtés és áram az otthonban. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk helyben segítséget nyújtani mindenkinek, aki rászorul. Köszönjük a Katolikus Karitásznak és a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának, hogy a nehéz időben is kitartóan támogatnak bennünket ebben a szolgálatban, fűzte hozzá Fehér Ferenc, a kárpátaljai Szent Márton Karitász igazgatója. A szállítmányok átvételére elkísértő Pogány István, a kárpátaljai Karitász elnöke is, aki háláját fejezte ki a szolidaritásért. A Katolikus Karitász kéri, hogy Nagybőjtben és az év további részében is kapcsolódjunk a segítségnyújtásba. A templomi gyűjtés mellett az adományt banki átutalással is el lehet juttatni. A segélyszervezet más adománygyűjtő csatornáin is fogadja a felajánlásokat, így például a 1356-os adományvonalon alkalmanként 500 forinttal, valamint online támogatási lehetőségeken keresztül is van módunk segíteni. Az 1914-es bomba merényletben elhunytak emlékezett a debreceni görög-katolikus parókia közössége a hétvégén. 1914. februárjában Miklós István görög-katolikus püspök levelet kapott egy nagykárói származású hívétől, melyben azt írta, csomagot szeretne küldeni neki, benne 100 koronával, egy leopárd bőrrel és egy templomi csillárral. A küldemény meg is érkezett a kereskedelmi és iparkamara épületének első emeletén található püspöki rezidenciára az év február 23-án. Miklós István átvette a csomagot, mielőtt kinyitották volna egy telefonhívás miatt távozott a helyiségből, ezért Kriskó Ellek írnokot kérte meg annak felbontására. A szobában Kriskón kívül Jackovics Mihály püspöki vikárius, Slepkovszki János püspöki titkár és Csat Sándor egyházmegyei ügyész tartózkodott. A felbontás közben lépett be a szobába Dávid József ügyvédbojtár, Slepkovszki egy baltával látott hozzá a doboz felnyitásához, ebben a pillanatban az épületet hatalmas robbanás ásta meg, melynek ereje kidöntötte a falakat, átszakította a födémet és a szomszédos épületeket is megrongálta. A püspöki hivatal több munkatársa megsérült, a csomagba rejtett pokolgép 3 ember életét oltotta ki. A csomaghoz legközelebb álló Jackovics Mihály püspöki helynök és Slepkovszki János püspöki titkár testét a bomba darabokra tette. Csat Sándor egyházmegyei ügyész néhány órával később a kórházban halt bele sérülésébe. Jackovics 56, Slepkovszki 33, Csat 39 éves volt ekkor. Rájuk emlékezett a debreceni görög-katolikus parókia közössége. A napszentírási szakasz a Fülöp és Nátánál meghívását idézte fel. Az Attila téri Istenszülő oltalma görög-katolikus főszékes egyházban tartott szent liturgián Sesták István főhelynök mondott homiliát, melyben a bomba merénylet áldozatairól is megemlékezett. Kiemelten, az egyháza nagybőjt időben elhangzó evangéliumokkal próbál közelebb vinni az apostolok által ismert felismeréshez, megtaláltuk a messiást. Látni, hallani, megtalálni, ezek a mozzanatok többször is szerepelnek János evangéliumának ebben a részében. A nagybőjt utazás segít, hogy amit szemünkkel látunk, azt szívünkkel is felfedezzük. A merényletben elhunyt vértanúk lelki nyugalmáért nem csak a templomban imádkoztak. Az Iparkamara utcán Sesták István főhelynök, Nyirán János fődiakónus és Sivadó Miklós debreceni parókus végezték el a panikhida szertartását, melynek zárásaként a jelenlévők elhelyezették koszorúikat a bomba merénylet helyszínén álló emléktáblánál. Sesták István a megemlékezés zárásaként hangsúlyozta, a 112 évvel ezelőtt történt tragédia, a két áldozó pap és az ügyvéd halála megerősítette a görög katolikus egyházat nem csak Debrecenben, de az egész Kárpát-medencében. A 72 tanítvány mozgalom keretében működő képzőművészeti alkotóközösség a TARSZ műhely tagjai kifejezetten jótékony célra tevékenykedtek. Budapesten a Szemmelweis gyermekklinika Bókai utcai részlegén festették ki a gyógytornára szolgáló szobát. A jótékonysági alkotómunkában Kavai Tilda, Lőrinc Krisztina, Mecséri Ildikó, Hudi Katalin és Bicsánszki Rotti vettek részt. A többségében szakrális témájú alkotásokat létrehozó művészek már régóta kerestek olyan lehetőséget, hogy keresztényi és művészi hivatásukkal másoknak is adjanak valamit jótékonysági formában. Az alkalom pedig szó szerint házhoz jött. Egyik tagjuk, Bicsánszki Lotti, a Szemmelweis gyermekklinika Bókai utcai részlegén dolgozik, a Bókai gyermekklinikáért közhasznú alapítvány ügyvezetőjeként, és a klinika támogatására önkéntes programokat is szokott szervezni. Így találták meg az intézmény gyógytornászai, akik szerették volna, ha a gyerekek szebb környezetben, vidám körülmények között vehetnének részt a gyógyító foglalkozásokon, mint amit a korábbi steril fehér falak jelentettek. A közös alkotó munka lehetőségében Hudi Katalin látta meg a fantáziát, ő kezdeményezte, hogy a TARSZ műhely vállaljon ilyet. Műhelyünkben hasonló értékrendmentén hozott össze minket a Jóisten, így számomra adott volt, hogy előbb-utóbb a társakkal, társzakkal alkossunk együtt, olyan formában is, amit valamilyen karitatív cél határoz meg. Ez régi vágyam volt. Örülök, hogy most Lotti segítségével ez valóra válhatott, nyilatkozta. Jézus talentumokról szóló példabeszédében azt tanítja, hogy a rám bízott képességeimet felelősséggel kell felhasználnom és kamatoztatnom is kell. Szerintem ez azt is jelenti, hogy nem öncélúan, csupán a saját örömömre kéri az Úr, hogy rajzoljak, fessek, természetesen ez is nagyon fontos és Istentől való, hanem mások örömére, lelki felemelkedésére, gyógyulására, tette hozzá. Kabai Tilda, aki már többször festett iskolák falára, nagyon örült, hogy ezúttal mesés vízi világot alkothatott társaival. gyerekeknek örömet okozni áldás, hangsúlyozta. Gyermekeket, akár beteget, gyógyulásért küzdőt, akár egészségeset, szórakoztatni, megmosolyogtatni számomra boldogság. Lehet ezt jótékonyságnak nevezni, de szerintem magunkkal is jót teszünk, ha önzetlenül csak mosolyokért alkotunk. Lőrinc Krisztina életében nem ez volt az első jótékonysági alkalom, korábban már festményvásárokra ajánlotta fel műveit, amelyeknek bevételét egy az egyben a rászoruló családok kapták meg, illetve egy másik alkalommal egy gyerekekkel foglalkozó alapítvány. Meccséri Ildikó azért kapcsolódott be, mert szeret önzetlenül adni, örömet adni. A TARS műhely alkotói egy szokatlan vásznon a gyermekklinika falán hozhatták létre közös kreációjukat. Csapatban alkotni nagy kihívás, fogalmazták meg, de lehetőséget ad egymás megismerésére és az összecsiszolódása is. Próbára tette őket némileg a falfelület is a rücskösségével, ami igazi ecsetfalúnak bizonyult, számolt be a különleges festésről a Magyar Kurír. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Drimba Miranda és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották, hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a Koresti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
A meredek emberek maradunk félbe és megalkunk.
sportja.
A magyar női kézilabda válogatott március 5-én Tatabányán Dániát fogadja, majd három nappal később Svendborgban ismét a dánok ellen lép pályára. Számos alkalommal szólították a dobogó valamely fokára az ózdi diákokat az úszás diákolimpia Borsodabolcs-Zemplén vármegyei döntőjén. Sikeres évet zárt a magyar atlétika 2025-ben. A Debreceni Szakképzési Centrum Beregszászi Pál Technikumában ezután ülőtornára várják a környéken élőket hetente kétszer. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A magyar női kézilabda válogatott március 5-én Tatabányán Dániát fogadja, majd három nappal később Svendborgban ismét a dánok ellen lép pályára. A DVSC Schefflert ezúttal két játékos képviselheti a nemzeti színekben. Tóbizi Petra a világbajnokság után most is ott lesz, Petrus Miltér pedig újra meghívót kapott a válogatottba. Számos alkalommal szólították a dobogó valamely fokára az ózdi diákokat az úszás Borsodabolcs-Zemplén vármegyei diákolimpiai döntőjén, melyet Miskolcon a kemény dénes úszodában rendeztek. Ádám Alexandert, az ózdi úszóklub edzőjét hallják.
A úszás diákolimpia vármegyei döntőjére azok a tanulók jutottak tovább, akik ugye előzőleg a körzeti versenyen a saját versenyszámaikban első helyezést értek el. Ugye az ózdi úszóklubból számos tanuló vehetett részt ezen a vármegyei döntőn, ugyanakkor ők ott nem a egyesületet, hanem a saját iskoláikat képviselték, hiszen iskolai versenyről van szó. Összesen sikerült 2 aranyérmet, 5 ezüstérmet és 2 bronzérmet szerezni.
A térséget a város általános iskolás tanulói képviselték, akik az ózdi úszóklubban edzenek. Január végén Ózd adott otthont a vármegyei elődöntőnek, ahol sok ifjú sportoló állt nagy reményekkel rajtkőre. Több mint 10 fő szerzett jogot a továbbjutásra. Hosszú idő óta a gyorsváltó erőfeszítései is aranyat értek, és emellett értékes pontszerző helyezésekkel is gazdagodtak a versenyzőik. A klubelnöke büszke a befektetett munka minőségére és az elért eredményekre. Siffer Tamást, az ózdi úszóklub elnökét hallják.
Az egyik a váltó, a Bolykin Tamás általános iskola 450-es mix gyorsváltója, ahol aranyérmesek a gyerekek, úgyhogy 12 éve nem volt Ózdról váltó országos döntős. A Zorka, Biles Kamila, Rédai Flórián és Szabó Zalán összeállításban, illetve az Ujjáros Téri általános iskolai részéről pedig Imre Veronika az, aki beverekedte magát a döntőbe 100 háton, úgyhogy ő már tavaly is részt vett ezen évvesztesként, tehát nagyon szeretnék, hogyha a tavalyi eredményét egy kicsit megjavítaná, és helyezésben és időben is javulna. Hát az időben javulást azt garantálom, hiszen egy év eltelt azóta is már sokat fejlődött, úgyhogy bizakodva tekintünk a jövőben, és nagyon szurkolunk nekik.
Sikeres évet zárt a magyar atlétika 2025-ben. Gyulai Miklós főtitkárt hallják.
Nem szeretek sosem visszamenni az időbe olyan módon, hogy más korszakokkal, más érekkel hasonlítsam össze az adott esztendőt. Úgyhogy én még megmaradok a saját, most már 16 évünknél, és én bátran mondhatom azt, hogy ilyen jó esztendő nem volt. Még a összességében beszélek, természetesen nem volt a magyar atlétikának, mint korosztás, mint felnőtt szinten. Én azt gondolom, hogy a versenyzőink azok kitettek magukért. És megint csak azt tudom mondani, hogy az a fajta irány, amit képviselünk, hát most már 2021 év vége, 22 óta, tehát ez az egyéni menedzsment irány, erre kicsit nagyobb hangsúlyt fektetve, azt gondolom, hogy ez szép lassan azért hozza az elvárt reményeket, és a belé fektetett reményeket is igazolja. Mert tetszik vagy nem, de tudomásul kell venni, hogy atléta nagyhatalom nem lesz Magyarország sosem. Egyrészt a lélekszámunkból adódóan, másrészt a területi helyzetünkből adódóan. Így nekünk valószínűleg inkább az marad, hogy minél több olyan versenyzőnk legyen, és itt most nem 20-30-40 sajnos, bár csak erről beszéltünk, de tehát minden évben, vagy minden olimpiai ciklusban legyen egy olyan 5 kötője 15, ez nagy ráta, de mégiscsak ezt tudom mondani, meg ezt veszem a legjobb megközelítés, tehát 5 kötője 15 olyan versenyző, akik az adott olimpiai ciklusban úgy tudnak versenyezni, készülni, és eredményeket elérni, hogy nyilvánvalóan a ciklus végén az adott olimpia a legfontosabb. És a párizsi olimpia után, ahol ugye megint csak éremmel jöttünk haza, azt mondtuk, hogy ez fontos. De a bázisunk szélesedése, épülése, fejlődése az akkor lesz majd igazán mértékadó és látható, hogyha persze van érem, de nem csak érem van, hanem adott versenyszámokban, adott versenyek esetében egy-két döntős helyezés. Mert talán 68-72 óta magyar atlétika nem tud 10 szerzett olimpiai pont fölé kerülni. Mindig van ennyi, 5-6-7-8, függően attól van érem, vagy nincs, de 10-nél fölé nem. most az a cél, hogy Los Angelesbe ezt változzon. És én még azt is megkockáztatom, hogy én akkor boldog leszek, ha ez érem nélkül jön össze. Mert az azt jelenti, ez az érem az mindig kell, mert mi ebben gondolkodunk, meg a magyar sportszerető közben az ezt szereti, hogy érem. De ha az érem mellett, vagy éppen nézd, nagyon nincs érem, de van 5-6 olyan sportom, aki a saját versenyszámának a 12-es, tehát a 8-as döntőjébe bekerül, akkor azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk, mert az azt jelenti, hogy épülünk, fejlődünk, terülünk, szépen jönnek a fiatalok, és ezen fiatalok nem egy olimpiában gondolkodnak majd, hanem azért remélem 2-3-ban mindenki.
Gyulai Miklós beszélt arról is, hogy azt szeretné elérni, hogy egy-egy sportágban ne csak egy kiemelkedő versenyzőnk legyen. Példaként a kalapácsvetést említette.
Volt Pons Krisztián. Aztán Pons Krisztián hullámán lett Márton Anitánk, lett Baj Balázs, mint ez voltak, csak most az érmesekről beszéljünk. És aztán, amikor ők ebbe fejezték, abba hagyták, akkor volt Halász Bencénk. Nem nagyon tudtunk más. Krizsán Szénia, vagy oda került, vagy nem fedett pályán, oké, jövögettek ér meg, de a fedett pálya az más ilyen szempontból. És most ott tartunk, hogy van Halász Bence, és szépen mögötte már ugye ott van két döntősünk, aki a világbajnokságon ott volt, az közül első, az egyik egy Csúszer Alatti srác, ott van Molnár Attila, ott van Enyényi Patrik, ott van Takács Bogi, és a fiatalok, akik a saját korosztályos versenyeken pedig hozzák a megfelelő eredményeket. Tehát én azt gondolom, hogy el tudunk jutni oda Los Angelesre, hogy nem csak egy éremeséllyel megyünk ki, hanem még mellette másik ilyen 4-5-6 döntős helyezés. Reményében aztán, hogy ez megvalósul-e vagy sem, mert ez nyilván majd kérdezik. A válogatott keret az széles. Tehát abban azért most nem akarok nagyon nagy butaságot mondani, meg kell nézni, meg most a szakmai program kialakulóban, de azért az egy 100 fölötti létszám. De ugye mi meghatároztunk egy tehetséggondozó programot, ez a úgynevezett talent program, és van a verseny, a felnőtt, tehát az elit versenyzői program, ez nevéből adódik, hogy elit programnak hívjuk. Tehát itt azért mindenki nem kerül be. Sőt, hogy mondjam, csaták és szakmai ütköztetések vannak, hogy ki az, aki be tud kerülni. Alapvetően azért egy ilyen 5-6-7 emberrel mindig tudunk számolni. És ez azt jelenti, hogy az ő felkészülésüket azt kiemelten figyeli és kezeli a Magyar Atlétikai Szövetség szakmai stábja, edzésprogram, edzőtestet, ezeket mind meg kellett beszélni, de ott az a mondásunk van, hogy nem lehet olyan, amit nem teljesítünk. Hál' Istennek ezt azért meg tudjuk tenni. És akkor ugye emellett ott van még az egyéb válogatottak, ahol három csoport van. Egy fiatalnak nagyon-nagyon nagy motivációt tud jelenteni, azt tudom mondani, hogy egy válogatott kerettag vagyok. Most ez mit tartalmaz az ő esetében? Nyilván itt azért sok esetben a klubnak is nagy szerepet kell, hogy adjunk, kénytelen vagyunk, mert mégiscsak a klubnak is fontos, vagy egy adott területnek, városnak, településnek, szakosztálynak, főleg ez a vidéki egyesületekre igaz, és ebbe bele tud férni egy vagy két edzőtábor, esetleg egyéb olyan rehabilitációs dolog, ami segítheti a sportolót, de alapvetően azt az irányvonalat szeretném én legalábbis, ez is van az egy vita, visszahozni, hogy amit látok, esetleg van némi rálátásom egyéb más sportágokra, más országokban, ahol utánpótlás szinten vagyok valamennyire érdeket, mert igaz, hogy szülőként, de ott látom azt, hogy ott nincs központi támogatás. Tehát nem rakunk bele pénzt olyan dologba, aminek nem látjuk a kifutását, főleg nem rögtön az elején. Azért, mert egy-két eredmény jön, de azt jelenti, hogy abból az versenyzőből, abból majd felnőtt korban is komoly versenyző lesz. Tehát lássuk, hogy mennyire akarja, mennyire motivált, mennyire van benne a magában a versenyző személyében az, hogy én olimpiai bajnok vagy olyan akarok lenni, mint a Halász Bence vagy a Takács Bogi, és hogyha ez bent van, meg megvan, akkor jönni fog az eredmény. Ha jön az eredmény, akkor már mi is azt tudjuk mondani, hogy igen, itt egy-két-három éven keresztül lesz. Ez van, akkor nézzük meg, hogyha kicsit a felkészülési lehetőségeket, a versenyzési lehetőséget megtoljuk, akkor mi jön ki belőle. Nincs már meg az a lehetőségünk, ami megvolt ugye a világbajnokság előtt a kiemelt atlétika, vagy atléta, illetve a Zsivoszki program, akinek hogy tetszik, tehát ott azért egy plusz 700 millió forintunk volt, és ott tényleg a VB árnyékában, ott aztán mindent, mert nekünk fontos, hogy sokan legyünk, hogy jó eredmény, stb. De ez elmúlt ez az időszak, és ezt tudtuk is, tehát ebben nincs is semmi probléma, és az egy rendezésű, főleg egy világbajnokság, ami sose volt Magyarországon, az azért egy más elbírálás alá esik. De én azt gondolom, hogy a maga a sportoló, maga a gyerek is attól erősödik, és attól válik majd inkább profivá, hogyha megdolgozik érte. Tehát, hogy nincs teljesítmény mögötte, akkor nem vagyok benne biztos, hogy nem kényelmesedik el. Nehéz, tudom, és nem könnyű, de nem alatt valamiért, tehát ez muszáj.
A Debreceni Szakképzési Centrum Beregszászi Pártechnikumában ezután ülőtornára várják a környéken élőket hetente kétszer. Az idősek számára is fontos a rendszeres mozgás, ennek egy kiváló fajtája az ülőtorna. A résztvevő kíméletes, mégis hatékony gyakorlatokkal tehetnek egészségük megőrzéséért. Vermeser Mária rendszeresen jár a foglalkozásokra.
Két éve járok ide, és azért kezdtem hozzá egyáltalán, mert szívműtét után szükségem volt arra, hogy valahol mozogjak rendszeresen. nagyon örültem annak, hogy a Mozdulj Debrecen mozgalomban részt vehetek, mert így minden héten kétszer átmozgatják alaposan a testemet.
Barcsa és a polgármester úgy fogalmazott, a testi szellemi egészség megőrzésének egyik leghatékonyabb módja a sportolás.
A legjobb preventív eszköz az a sport, hogyha rendszeresen sportolunk, akkor az egészségünkért is teszünk, és olyan visszajelzéseket kapunk, hogy nem csak az egészségük érdekében tesznek azok, akik itt jelen vannak, hanem egyébként egy közösségi életet is élnek.
Kedves hallgatóink, regionális sportösszefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.